Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonvonalban itt van velünk Beke Károly, a Portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Merre felé indultunk és milyen hangulatban?
Egyelőre jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,7%-os erősödéssel indítja a hetet. Ez elsősorban a Richternek köszönhető, mely 1,2%-kal 9730 forintra tudott erősödni. A Molár folyama 1%-os pluszban van, így 3048 forinttal állnak az olajcég papírjai, a Magyar Telekom pedig 0,8%-kal 1728 forintra erősödött, közben az OTP egy picit lemaradva a többi blue chiptől fél százalékos pluszban kezdte a napot, 32.900 forinton áll.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Igazán fontos hírek, illetve makroadatok ma nem érkeznek. A hét további részében elsősorban külföldről lesznek fontos adatok, illetve kedden várható, hogy az Európai Bizottság véleményt majd a magyar költségvetésre túlzott deficit eljárás keretében, az tartogathat még izgalmakat magyar szempontból.
Mit látunk most a forint piacán, hogyan kezdte a napot a hazai fizetőeszköz?
Erősödéssel kezdett a forint, 383 alatt jár az euróval szemben, ez 0,2%-kal alacsonyabb a péntek esti árfolyamnál. A hétvége előtt érezhetően gyengült a forint, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének lemondása hírére, de úgy tűnik, hogy ezt is kiheveri, és továbbra is a magas kamat az, amire a befektetők elsősorban figyelnek, és ez az, ami mozgatja az árfolyamot, ez pedig továbbra is a forint mellett szóval.
Beke Károly Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint folytatódott a beruházások csökkenése Magyarországon 2025 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest 0,3%-os a visszaesés, éves alapon 4,1%-os esést jelent. A lejtmenet üteme viszont az utóbbi időszakban sokat mérséklődött, a portfólió szakértője szerint ez azt jelzi, hogy lassan eléri mélypontját a magyarországi beruházási teljesítmény. Tatár Tímea beszélgetett Madár Istvánnal.
A harmadik negyedévben, ha nem is nagy mértékben, de 0,3%-kal még lejjebb került a beruházások volumene Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 13 negyedévben csak kétszer láttunk emelkedést negyedéves alapon a beruházásokban, az is eléggé tiszavirágéretű fellángolás volt csak, és így igazából a 2022 közepi beruházási csúcshoz képest jelenleg már 28%-kal van lejjebb a beruházások szintje Magyarországon, vagyis mondhatjuk azt, hogy továbbra is folytatódott az a fajta egészen drasztikus összeomlás a beruházásoknak, amelyet az előző negyedévekben is láttunk. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a legutolsó negyedév minimálisnak tekinthető visszaesése már fölveti azt a lehetőséget, hogy a következő negyedévekben már talán elkezdődhet az óvatos emelkedése is a beruházásoknak.
Hogyha a szektorokat nézzük, akkor melyek azok, amelyek némileg tudtak szépíteni ezen a számon, illetve melyek azok, amik a leginkább lerontották?
Egyelőre sajnos erről nagyon keveset tudunk, hiszen a beruházási statisztika úgy jelenik meg, hogy ilyenkor csak a fő számokat látjuk, és néhány hét múlva érkeznek meg hozzá részletes adatok. A KSH közleménye annyit jelez, hogy a beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítástaktározás, zárójelben jegyezzük meg, hogy ide tartozik például az útépítés és egyéb típusú állami fejlesztések, valamint a feldolgozóipar gazdasági ágjárult hozzá, a visszaesést viszont mérsékelte a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása. Azért azt érdemes hozzátenni ez a képhez, hogy tulajdonképpen szinte negyedévről negyedévre rendkívül hektikusan változik az ágazatok hozzájárulása ez a beruházási teljesítményhez, tehát nem feltétlenül látni benne nagy tendenciát. Az biztos, hogy a feldolgozóipar az már egy jó ideje ennek a lefelé tartó lejtmenetnek egyik húzóerejét jelenti. Egyszerűen azért, mert az export kilátások beszűkülése az sokkal nagyobb mértékben nyomja rá a bélyegét a teljes feldolgozóipari beruházási teljesítményre, mint amennyire az a néhány nagy beruházás, amely zajlik Magyarországon, esetleg ezt tudná tompítani.
Vajon a negyedik negyedév az mennyit javíthat majd az éves számokon?
Ugye jelenleg az első három negyedévben az előző év azonos időszakához képest 5,5%-os volt a beruházási visszaesés, ami óriási szomorúság, hiszen az előző évben meg volt egy 12%-os visszaesés, tehát ahhoz képest esik tovább a beruházásos szint. Ugyanakkor épp azért, mert az elmúlt negyedévekben folyamatosan laposodott el ennek a visszaesésnek az üteme, ezért azt gondoljuk, hogy a negyedik negyedév már akár akár egy kis növekedést is hozhat. A nagy beruházásoknak egy része még mindig a csőben van, tehát azért azt várjuk, hogy a következő időszakban már jobban látható nyoma lesz annak, hogy néhány nagy feldolgozó, például beruházás zajlik Magyarországon, és van néhány olyan terület, ahol a beruházásoknak a szintje már közel jár az amortizáció szintjéhez, ami egy olyan természetes korlát, aminél mélyebbre azért a vállalkozások csak nagy válságok esetében mennek le. Ilyenről azért nem beszélhetünk Magyarországon, ezért azt gondoljuk, hogy bizonyos területeken egyszerűen meg kell állni a beruházás visszaesésnek. És a másik ilyen nagy tényező, hogy a választási hajrára hagyományosan felpörögnek az állami fejlesztések, és ezek is segítenek megfogni ezt az esést, úgyhogy mi már a negyedik negyedévre is negyedéves alapon egy kis fellendülés esélyét látjuk, és azt gondoljuk, hogy 2026-ban pedig beruházásnak akár már a növekedési hozzájárulása is pozitív lehet, és ezáltal hozzájárulhat ahhoz, hogy jövőre már 2%-ot meghaladó ütemű GDP növekedés legyen Magyarországon.
A portfólió vezető elemzőjét Madár Istvánt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Három hónapja javul a gazdasági hangulat Magyarországon, ezt állapította meg az Ökonomusz. Elemzésük szerint augusztustól a vállalatok és a lakosság is egyre bizakodóbb a gazdasági kilátásokat illetően, mondta az Inforádiónak a gazdaságkutató elemzője Jávor Balázs, akivel Sipos Ildikó beszélt.
A konjunktúra érzetet jelző indexek vagy konjunktúra indexek, ezek pont abban segítenek, arra jók, hogy képesek előre jelezni a gazdasági helyzetnek az alakulását, akár a növekedést, akár a lassulást, ezért használják ezeket az indexeket. Azt lehet látni, hogy Magyarországon ezeknek a konjunktúra indexeknek az előrejelző adatai alapján három hónapja javul a gazdasági hangulat Magyarországon. A konjunktúra érzetet jelző indexek értékei a szem egyenes negatív tartományában sorakoznak ugyan, de az is látszik belőlük, hogy augusztustól a vállalatok is és a lakosság is egyre bizakodóbb a gazdasági kilátásokat illetően. Két kutatócég, a GKI és a Századvég a kormányzati gazdaságpolitika kritikájában általában élesen különböző hangot ütnek meg, viszont a friss konjunktúra indexeik most ugyanazt a trendfordulót jelzik.
Melyik volt az a hónap, amikor a trendforduló bekövetkezett?
2005-ben azt látjuk mindkét kutatócégnek az adatain, hogy az első fél évben stagnáló vagy inkább romló adatok vannak. Egészen pontosan augusztusban látszódik egy trendforduló mind a két cégnél, és mind a lakossági, mind a vállalati gazdasági bizalom vonatkozásában.
Miért pont az augusztus? Mi okozhatott akkor trendfordulót?
Erre nehéz válaszolni, viszont hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt hónapokban, talán éppen augusztustól vagy júliustól, hogyan változott a magyar gazdaság külső környezete, illetve milyen intézkedéseket jelentettek be, akkor ez talán választ adhat a trendforduló okára. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban, talán éppen nyár óta a háború lezárására irányuló törekvések Trump elnök működésére is lehet gondolni. Ezek megerősödtek, talán egy nagyobb bizakodás van arra vonatkozóan, hogy a háborút le lehet zárni a szomszédunkban. Az elmúlt időszakban a világ vezető hatalma az USA és Magyarország közötti gazdasági és politikai kapcsolatok is látványosan javultak. Ez is okot ad a bizakodásra, és hát nem elfelejtendőek azok az intézkedések, amelyek a lakosságra kedvezően hatottak, például a háromgyermekes édesanyák SZIA-mentessége, a 14. havi nyugdíj, vagy az otthonstart program, ami szeptemberben indult. A vállalatok bizakodóbb hozzáállását segíthette a Demján Sándor program, az alacsony társasági nyereségadó, ami alacsony is marad, 3%-os fix KKV hitelek, vagy a héten bejelentett vállalati adócsökkentés.
Jávor Balázst, az Ökonomusz gazdaságkutató elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz a most elrendelt teljeskörű adventi élelmiszerbiztonsági vizsgálat okairól és céljairól. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2028 helyett már 2026-ban töröljék el a 150 euró alatti árukra vonatkozó de minimis mentességet. Emiatt növekedhet a Kínából származó importtermékek és az online platformokon rendelt cikkek ára, mondta az Inforádiónak az RSM BÁM jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletágának vezetője. Falcsik Istvánt Sípos Ildikó kérdezte.
Ez a mentesség azt jelenti, hogy a 150 euró alatti értékű áruk, amelyeket kisértékű áruknak nevezünk, amennyiben ezt végfogyasztók rendelik meg internetes kereskedelem formájában, akkor ezekre az árukra 0% vámot kell alkalmazni, kvázi vámmentesen érkeznek be harmadik országról. Import áfát fizetni kell az ilyen áruk után, csak a vámmentessége, illetve hát a 0%-os vámadott ezekben az esetekben. Ennek a magyarázata, ennek a kedvezmény az, hogy az ilyen árukat a lehető leggyorsabban kell eljutni a végfogyasztókhoz, és hát ennek megfelelően ugye ennek az egy, a vámkezelése sokkal egyszerűbb úgy, hogyha ez egy 0%-os vámtétellel történik. De hangsúlyozni szeretném, importáfát fizetni kell, tehát ezek az áruk után is van egyfajta köztartozás. Azt könnyen be lehet látni, hogy ez egyfajta versenyhátrányt jelent azoknak a gazdálkodóknak, akik nem egyedileg, tehát nem elektronikus kereskedelmi formájában küldik be ezeket a termékeket a végfogyasztónak, hanem mondjuk ugyanilyen terméket nagyobb tömegben, tehát szállítmány formájában hoznak be, ugyanis ott már nyilvánvalóan a 150 eurót meghaladja egy szállítmány értéke, és ott már rendesen az adott kombinált nomenklatúra szerinti vámterhet kell érte fizetni.
Ugye itt alapvetően a Kínából behozott olcsó importról van szó, arról a rendelésdömpingről, amit a legtöbb nyugat-európai, kelet-európai országból is a lakosok föladnak. Ez a rendelkezés bármilyen szempontból a fogyasztót károsan érheti? Tehát bekövetkezhet az, hogy mondjuk az adott terméknek az ára magasabb lesz?
Ez tulajdonképpen biztos, vagy legalábbis én ezt valószínűsítem, ugyanis jelenleg 0% vámteher van rajta, amennyiben bármilyen szintű vámteher fog rá rakódni, már pedig valószínűleg a normál vámtarifári szabályok szerinti vám fog rá rakódni ezekre a termékekre, akkor nyilvánvalóan ennek a terméknek ezt az árába be fogja építeni az, aki eladja, tehát ez valahol szerintem teljesen automatizmus, hogy egyfajta áremelkedést fog generálni. Ugyanakkor ezeknek a vámkezelése is viszonylag egyszerűbb módon történik, erre van kialakítva elektronikus rendszer, és van erre kialakítva ugye különféle vámkezelési módozatok, ez úgynevezett iOS rendszer, és amik egyszerűvé teszik a vámeljárást. Na most amennyiben ugye az egyes áruk esetében majd külön-külön kell meghatározni azt, hogy milyen vámtarifa szám alapján és hány százalékos vámtétel lesz, szerintem ezt az adminisztrációt is valamilyen szinten növelni fogja, és minden olyan dolog, ami egyébként növeli a vámmal kapcsolatos vámadminisztrációt, az szintén elképzelhető, hogy valahol egy magasabb vámszolgáltatási árakat képez, és egy ilyen is be tud épülni a termék árába.
Falcsik István, az RSM VÁM jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Teljes körű adventi élelmiszerbiztonsági vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések a karácsonyi vásárokat, piacokat, boltokat és ideiglenes árusító helyeket egyaránt érintik. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Eitmann Norbertet, a hatóság sajtófőnökét.
Az ünnepi időszakban jelentősen megnő a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, és ez természetesen fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az NKFH és a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok ott vannak a karácsonyi vásárokban, különböző árusítóhelyeken, piacokon, vásárcsarnokokban az adventi időszak teljes időszakában, pontosan azért, hogy az élelmiszer biztonsági és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek. Vizsgáljuk egyrészt tehát a higiéniai szabályok betartását mindenfajta élelmiszert árusító üzletben, karácsonyi vásárban, kitelepült egységben, és emellett speciális termékeket, élelmiszereket is vizsgálunk, így az aszalt gyümölcsöket, az olajos magvakat, a szaloncukrokat természetesen, és a héjas gyümölcsöket is, hiszen ezek rendkívül népszerűek ezekben a kiemelt időszakban.
A héjas gyümölcsökön, vagy éppen az aszalt gyümölcsök kereskedésükön mit lehet, mit kell ellenőrizni?
Tudni kell, hogy speciális veszélyek és kockázatok vannak ezeknél a termékeknél. Például a lédik termékek esetén magas a keresztszennyeződés és a nyomon követhető tetlenség kockázata. Gyakoriak a nem megfelelő higiéniai feltételek. Az olajos magvaknál kifejezetten gyakori az aflatoxin szennyezés, míg a szalgyümölcsöknél a kén-dioxid tartalom, a penészedés, szaloncukroknál gyakori a keveredés, a csomagolás leválása, és hát a hiányzó allergén jelölés is súlyos kockázatot jelenthet élelmiszerbiztonsági szempontból. Ezeket mind az NKFH, mind a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok munkatársai folyamatosan ellenőrzik. A teljes adventi időszakban ott vagyunk a karácsonyi vásárokban, a piacokon, bevásárlóközpontokban, vásárcsarnokokban, illetve az ideiglenes árusító helyeken egyaránt.
A különböző karácsonyi díszítő elemeket is ellenőrzik?
Pontosan így van, tehát a karácsonyi díszítő elemeket, a termékeket, a nem élelmiszer jellegű termékeket, illetőleg árucikkeket is folyamatosan ellenőrizzük. Ezeket termékbiztonsági piacfelügyeleti szempontból, de ugyanígy például nem csak az ajándékokat, vagy a különböző díszítő elemeket, hanem a fényfüzéreket, a karácsonyi ledeket, az izzókat ugyanúgy ellenőrizzük, pontosan azért, hogy a fogyasztók biztonságban legyenek.
Gondolom, hogy nem ott helyben helyezik áram alá ezeket a fényfüzéreket például, hanem egy-egy terméket az ellenőrök elvisznek magukkal, és tesztelik professzionális körülmények között, és utána derül ki, hogy ez a teszt hogyan sikerült.
Ez pontosan így van, tehát a fényfüzéreket és különböző elektronikai cikkeket az NKFH akkreditált laboratóriuma laborkörülmények között megvizsgálja, és természetesen amennyiben szükséges, mert a súlyos kockázatot hordoz magába, akkor kivonjuk a forgalomból, visszahívjuk a vásárlóktól, természetesen a közvéleményt tájékoztatjuk erről, hogy milyen termékeket ne vásároljanak. És ha már ezekre rákérdezett, azt hadd emeljem ki, hogy nagyon vigyázzunk ezekkel a termékekkel, ne harmadik országból rendeljük ezeket, hogyha webáruházban vásároljuk, ne aluljárókban vegyük meg ezeket, mert ezek súlyos kockázatot jelentenek.
Okozhatnak szélsőséges esetekben a nem megfelelőképpen működő fényfüzérek tűzeseteket is?
Sajnos pontosan így van, nem csak hogy okozhatnak, hanem okoznak is ilyen következményeket, tehát gyakori az áramütés veszély, illetőleg a tűzveszély. Rengeteg lakástűz abból adódik ebben a karácsonyi időszakban, hogy nem megfelelő terméket vásárolunk, nem biztonságos termékeket, amelyeknek nagyon súlyos következményei lehetnek, akár életveszély, akár halál is.
Mire számítsanak az árusok, hogyha szabálytalanságot észlelnek a hatóság ellenőrei náluk? Azonnali bírságra, vagy pedig van egy türelmi időszak?
Az NKFH-nak nem célja, hogy szanaszét bírságolja ezeket a vállalkozásokat, illetve azt sem, hogy az árusító helyeket bezárja. Nekünk az a célunk, hogy megfelelően, jogszabályoknak megfelelően működjenek ezek az árusító helyek. Amennyiben szükséges, nagyon súlyos jogszabálysértés merül fel, akkor természetesen azonnali bírságolásra is van lehetőség, de a mi célunk elsősorban az, hogy megfelelően alkalmazzák a jogszabályokat a kereskedelmi egységek, vendéglátóhelyek, mi felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hogyan működhetnek jogszabályszerűen és fogyasztóbarátszerűen, természetesen akár ismételt ellenőrzésnél, akár még egyszer mondtam, súlyos kihágás esetén azonnali bírság kiszabásának van helye.
A Nemzetkereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét Ejtman Norbertet hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk röviden még egyszer a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! A részvénypiacon továbbra is jó a hangulat, a Bux Index most már 0,9%-os pluszban van, így fél órával a nyitás után. A Magyar Telekom árfolyama 1,3%-kal 1736 forintra emelkedett. A Richter szintén 1,3%-os pluszban van 9740 forinton. Közben az OTP 1%-os plusz mutat 33.080 forintba kerül, a MOL pedig 0,5%-kal 3.032 forintig tudott erősödni. A forint piacán is jó a hangulat, 0,3%-os erősödésben van a magyar deviza, 382 forint 70 fillérbe kerül most egy euró, tudjuk, hogy kiheverte a magyar fizetőeszköz a pénteki gyengülést.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.